külföldön most van egy ilyen divat, hogy csúnya kenyér kampány. Az erről szól, tehát, hogy a kenyéret próbáld meg nem szemmel vásárolni, hogy óriási habos-babos tele lukakkal, mert az igenis egy nagyon modern búza, és hogy azt azért nehezebben emészti meg a szervezet, hanem térje vissza az esetleg egy kicsit ilyen kis nyomibb kinézetű, kis formába sült, tömörebb, de elképesztően finom, jó ízű ősbúza.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezető társam.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Szabadfi Szabolcs, vagy ahogy talán többen ismeritek, Szabi a Pék. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm szépen.
Hány órát aludtál most? Ma?
Most jó sokat, 4-et.
Ez soknak számít akkor ezek szerint?
Igen, soknak számít, de ahogy közelítünk a húsvéthoz, az már még többnek fog számítani.
Azért is kérdeztem ezt, mert ugye rólad, ha az ember rákeres, akkor elég hamar előjön, hogy a Pék, aki nem alszik, vagy aki keveset alszik, ez így rendszeresen előkerül. Ez szakmai ártal, mert volt nálunk olyan vendég, aki Pék, ő volt ugye Vajda József, a Pék műhely alapítója, és ő például azt mondta, hogy ő azért úgy szeret inkább aludni, és meg ránevelte a vásárlóit arra, hogy ne korán reggeljenek a kenyérért, hanem majd munka után, délután.
Hát van még mit tanulnom, Józsitól is. Nekem ez nem sikerült, szóval én még a régi vágású Pék kategória vagyok. Most már 36 éve tolom ezt az ipart, és amúgy imádom. És én ha nem tudok aludni, is bemegyek a Pékségbe egy picit dolgozgatni. Ha rossz a kedvem, akkor is bemegyek, ha nem kellene, akkor is bemegyek. Tehát én nagyon, nekem ez a lételemem, és én nagyon szeretek ott lenni. Én nagyon szeretek igaziból mindent kontrollálni, és ez is okozza azt, hogy ha nem muszáj, is azért bemegyek oda, és ez olyan, mint a kertes ház, tudod? Mindig van mit csinálni, egy Pékségbe is mindig van mit csinálni. Ha éppen nem sütök, akkor mondjuk kitakarítok egy hűtőt, vagy egy kicsit átalakítom a berendezést, mert háromszor beleütöttem a lapát véget, és az nem lesz úgy jó, úgyhogy valójában folyamatosan fejlesztem magamat is, fejlesztem a Pékséget is, próbálok haladni a jövővel, hát nem fér az bele, hogy én itt szétaludjam magamat. De természetesen azért hagyok erre időt, most már kiszúrtam magamnak napokat, és néha-néha sikerül, amikor átadom magam ennek az élvezetnek, hogy alvás, de... És még ráadásul még nyaralgatni is eljárok, tehát természetesen ott azért az ember jól ki tudja magát aludni jó előre.
És egyébként ez, amit mondasz, hogyha nem tudsz aludni, akkor átmész kicsit a Pék műhelybe, ez azt jelenti, hogy ez ott van a házad mellett egyébként? Tehát, hogy ez egy ilyen gyalogtáv?
200 méterre.
Igen, az akkor lesétálható.
Igen, de ez a Szentendreiről beszélünk.
Ez a Szentendrei egység, igen.
Hiszen van több is, tehát azért mindegyiket nem tudod ennyire rövid pórázon tartani, hogy így az éjszaka közepén akár átsétálj oda.
Így van, hát ez autóval oldom meg, ugye bejövök Budapestre a nagyműhelybe, természetesen ott is jelen kell, hogy legyek mindennél is, aztán különböző napokon különböző boltokat látogatok meg, sajnos ezt gyalog nem tudom megtenni, úgyhogy ott már be kell ülnöm egy autóba, vagy valamire fölülni, úgyhogy így van, folyamatosan megyek.
És mennyire vagy olyan, hiszen most már a te esetben ugye olyan üzlet, Debrecenben is van üzlet, és más pontjain is az országnak, ami nem csak Szentendrén és Budapesten. Mennyire vagy te az a fajta vezető, aki szereti személyesen mindig mindent lehetőség szerint ellenőrizni, vagy pedig talán próbálsz olyan munkatársakat találni, akikre minél inkább át tudsz delegálni feladatokat.
Hát teljes mértékben ez a típusú vezető vagyok, aki mindent is én akarok csinálni. Hosszú-hosszú évek kellettek ahhoz, hogy próbáljam elengedni ezt a fajta gondolkodásmódot, mert rájöttem, hogy nyilván ez meggátolt már mindenféle fajta növekedést, úgyhogy elkezdtem keresni természetesen magam mellé olyan kollégákat, akikben megbízok. Van, aki már 10-11 éve vele velem dolgozik, sokan ráadásul, tehát nem egy-két emberről beszélünk, hanem többről, ami egy óriási nagy dolog a mai világban szerintem, hogy mellettem maradtak, hiszen azért itt egy jó nehéz kezdés volt. Ha csak a Panificsail Bazilikót nézzük, a Bazsalikon pékséget, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor elindultunk, akkor tényleg csak egy Vajda Józsi és egy Marmos Teljes Misi volt a képletbe, és meg kellett ismertetnünk az emberekkel, és meg kellett magyaráznunk azt, hogy ez mitől más, és mitől kerül többe. És ez jó nehéz folyamat volt az elején. És akkor viszont annyira felkapták ezt a dolgot, hogy akkor meg azért nem volt idő aludni. Aztán utána utol kellett érnünk magunkat, mert az nem lehetett, hogy kinyitod a boltot, és 10 órakor meg már nincsen mit eladni. Úgyhogy én mondom, én úgy vagyok összerakva, hogy én nagyon maximális alázattal állok a munkához, és nagyon fontos számomra, hogy mindenki tökéletesen legyen kiszolgálva, és legyen neki kenyér. Nem lehet mindent megoldani, erre már rájöttem, pár sokszor megpróbáltam, de nem sikerül. Most is vannak olyan napok, amikor elfogyunk, vannak ünnepek, amiket egyáltalán nem tudunk kiszámolni, tehát rohanunk valójában magunk után, és ez nem könnyű. De keresem is egyébként ezeket az embereket, akik ennyire elvakultak ez a nehéz szakma iránt. Mert hogy ez tényleg egy nagyon nehéz szakma.
Majd erről még mindenképp beszéljünk, a szakma nehézségeiről, meg a csapatépítés nehézségeiről, de egy picit visszatérve erre, amit mondtál, hogy hát amikor ti ezt elkezdtétek ilyen első fecskékként, akkor még az embereknek el kellett magyarázni, és ez nem egy egyszerű feladat, hogy ez miért kerül többszörösébe, mint az a pékáró, amit mondjuk a szupermarket polcain akkor megkaphat. Ez most mennyire sikeres ez az áttörés, hogy látod most ezt 2024-ben, hogy mennyire tudatosult az a dolog, hogy óriási különbségek vannak minőségben, és azt adott esetben meg kell fizetni?
Nagyon-nagyon jó úton haladunk, én úgy gondolom. Egy kicsit kis vagyok borulva, hogy a héten nem nyitott egy új kézműves pékség Budapesten, mert minden héten erre ébredünk, hogy éppen valaki átképezte magát péknek, és kinyitotta a kézműves pékségét. A héten most még új nyitással nem találkoztam. Úgyhogy ezt most is viccből próbáltam megjegyezni. Tehát
természetesen... De ezt amúgy pozitív dolognak tartott, hogy ekkora vonzereje van ilyen értelemben a pék
szakmában? Maximálisan, hiszen ez van kereslet. Ez azt mutatja, hogy van kereslet, és kell, hogy legyen kínálat emellé. Tehát ez a maroknyi pékcsapat, aki 10-12 évvel ezelőtt ezt elkezdte, nem tudná lefedni azokat az embereket, akiknek már van igény erre, úgyhogy egyre-egyre több pékség nyílik, viszont ami még üdvözítőbb, hogy a nagy üzemek is elkezdtek már gondolkodni egy tisztább technológián, egy hosszú érésű tésztavezetési folyamatokon, úgyhogy ez is üdvözöllendő.
Tehát ez akkor kicsit hasonló folyamat, mint ami az úgynevezett kézműves söröknél végbe ment, hogy...
Vagy a kávéknál.
Vagy a kávéknál, hogy az IPA, meg a APA, meg a minden, ami sokáig csak ilyen craft fesztiválokon volt, az hirtelen megjelent a...
Hát meg a boroknál, meg a sajtoknál, meg hála Isten, most már a hústermékeknél is. Igen, nyilván ebben nagy szerepe lehetett talán a COVID-nak, ugye amikor a járványban mindenki otthon volt, be volt zárva, és például ugye akár az én segítségemmel megsütötte élete első kenyerét, és érzett egy akkora nagy különbséget, amit azóta sem felejtett el.
Ezt akartuk is egyébként kérdezni, hogy így 4 évvel a járvány kitörése után, hogy látod, ez mennyire maradt meg az embereknél, az akik akkor elkezdtek kovászolni és sütni otthon, ezek közül mennyien maradtak, akik ezt még mindig így, hogy most már visszatértek a rendes hétköznapok, így is magukkal tudták vinni?
Mindenki természetesen nem. Hiszen pont ez volt a nehézsége amúgy, és azért nem vágtak bele esetleg korábban, mert hogy azért ehhez, ezt azért így meg kell tanulni. Miután megtanultad, rettentő egyszerű, és rá tudod állítani, igazítani a te életstílusodra. De ez korábban nem igazán ment az embereknek, sokkal több idejük volt akkor, amikor nem mehettek ki az utcára. Viszont nagyon sokan maradtak, akik ezt csinálják. Ha csak azt nézitek meg, hogy mennyi olyan Facebookos csoport alakult, ahol emberek tízezrei osztanak meg receptúrákat, meg saját általuk sütött termékeket, hogy elképesztő mennyiség.
És egyébként akkor visszatérve egy picit arra, amit mondtál, hogy egyrészt ugye van ez az üdvözlendő trend, hogy minden héten nyílik egy új kézműves pékség, más, tehát ami azt mutatja, hogy van vonzereje, van kereslet, ebben van perspektíva ebben a szakmában. Másrészt viszont szoktál arról is beszélni, meg már itt is utaltál rá, hogy azért a jó munkaerő megtalálása az nem csak úgy általában a vendéglátásban, hanem mondjuk a pék szakmában is nagyon-nagyon nehéz, az egyik legnagyobb kihívás. Ez a kettő hogy jön össze? Tehát, hogyha ha van benne perspektíva, akkor miért nem az van, hogy sorban áll a minőségi munkaerő, amiből lehet válogatni aztán neked, mint vállalkozónak?
Hát, nagyon jó kérdés. Szerintem ez a világ egyik legszebb szakmája. De ebben én benn vagyok több mint 30 éve, és én ezt tudom. Azt viszont senki nem tudja, hogy mi van mögötte. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz szakma. Sőt, azt szoktam mondani, hogy ez nem tanítható ez a szakma, inkább az érzékekről szól. Tehát itt egy élő anyaggal dolgozunk. Élő anyag amúgy a búza, a liszt, majd utána, amikor ehhez hozzáér a víz, és elindulnak benne érési folyamatok. Abban a pillanatban neked ezt úgy kell rá gondolod, mintha egy élő lényel dolgoznál, és egy folyamatos figyelmet igényel. És ez nagyon-nagyon nehéz valakinek elmagyarázni, hogy hogyan nyúljál hozzá például a tésztához. Hogy figyeld a tésztának a mozgását. Nagyon nehéz. Minden is befolyásolja amúgy. Befolyásolja az időjárás. Ha eső van, ha meleg van, ha hideg van, ha friss a liszt, ha nem. Rengeteg fajta gonddal és problémával lehet amúgy találkozni egy pékségbe. És a másik pedig a körülmények. Tehát azért ne felejtsük el, hogy pékségről beszélünk, ahol biztosan meleg van. Tehát, és a pék az, aki ráadásul éjszaka dolgozik, vagy hajnalban dolgozik, hiszen reggel kinyitod a boltodat, és akkor nem mindenki tudta ránevelni a vendégkörét arra, hogy majd délután járjon kenyérért, meg kakaós csigáért, mert az esetek 98%-ában mindenki reggel föl szeretne kapni egy croissant, egy kakaós csigát, vagy egy kis szendvicset, és azt igenis akkor frissen meg kell sütni. Vannak jó technológiák nappali munkavégzésre, és akkor hajnali sütésre. Nagyjából erre áll át most jelenleg az ipar, és a kézműves pékségek is, és nyilván ez már segít azon, hogy nem kell este 8 órakor műszakba állnod, és egy komplet éjszakás műszakot végig tolnod, és akkor gondolj abba bele, amikor ugye húsvét jön, karácsony jön, és ugye mi jó magyar szokás szerint ezek evős ünnepek, pont 3-szor többet fogunk vásárolni, mint amennyi kellene, és olyankor ugye nekünk nem nő ki több kezünk, sőt a kemencénk sem duplázódik meg, na olyankor aztán elképesztő mennyiséget dolgozik egy pék, aztán mindenki imádja, hogy 4 napos hétvégék vannak, csak a pék nem, mert akkor mindenki nagyon sokat fog előre vásárolni, úgyhogy minden rosszat el tudok mondani a jelentkezőnek, hogy amikor más a családjával kirándul, akkor te nagyon sokat fogsz sütni, hogy ő kirándulhasson a kezébe egy friss kiflivel.
Igen, tehát ezek akkor a nehézségei, amik elég hamar el tudják rettenteni az ilyen idealista képzetekkel persze érkezőket.
Uh-huh. De péknek tanuló, az ettől még sokféleképpen tanulnak, van képzés Magyarországon a péknek.
Van képzés, így van.
És onnan, akik kikerülnek őket...
Nem... Fogalmam, nincs, egyesre találkoztam még. Tehát 12 év alatt hozzánk senki nem jött oda, hogy befejeztem az iskolát, csókolom, szeretnék önöknél dolgozni. Nem. Régi pékek jönnek olyan háziurak, akik, meg háziasszonyok, akik újra kezdték az életüket, és úgy gondolták, hogy váltanak, és akkor elmentek egy OK és pék iskolába, egy pékképzésre, aztán utána eljönnek dolgozni, de ők sokáig nem maradnak, mert nagy valószínűséggel ezt azért tették, hogy utána kinyithassák majd a saját kis pékségüket. Szóval én bevallom őszintén, hogy olyan fiatalokkal, akik éppen most kiestek az iskolából, még egyszer sem találkoztam.
Ez egyébként elég hihetetlen, mert mint elhiszem természetesen, csak azt mondom, hogy hihetetlen az, hogy itt van az ország egyik legismertebb, hogy mondjam, pékje, meg az ő vállalkozás, és nem találkozott még frissen végzett pék tanonccal, aki nála szeretett volna tanulni. Ez azért elég furcsa.
Igen, nagyon.
Igen, és amúgy akkor, hogyha picit visszaugrunk az időbe a te tanulásodra, amiben egy képzés is részt vett, illetve utána pedig beszéltél arról többször, hogy voltál Ausztriában, meg Olaszországban, talán Franciaországban is. Ezek mennyire voltak fontos építőkövei annak, hogy te milyen pék lettél?
Hát ezek voltak a legfontosabb építőkövei. Tehát eleve az iskola, azok a tanárok, akik belém, akik megszerettették velem ezt a szakmát, az nagyon-nagyon szerencsés volt, hogy erre a helyre kerültem, Szombathelyre. Ugye én kőszegi születésű vagyok, és már akkor se sokat aludtam, mert 3 óra 30-kor kellett kelni, 4:20-kor indult a vonat, és úgy jártam le ugye az iskolába, és úgy jártam le gyakorlatra, és ott én elképesztő lelkes tanárokkal találkoztam, akik ezt velem nagyon-nagyon megszerettették. Nagyon csibész gyerek voltam, hozzá kell, hogy tegyünk. De valamit észrevettek bennem, hogy ez a gyereknek egy pici érzéke van hozzá, és külön szerintem foglalkoztak velem így visszagondolva, mert hogy, és kőkeményen. Szóval nem simogattak, hanem kőkeményen belém verték azt, hogy itt dolgozni kell, ezt meg kell csinálni, erre figyelni kell, és utána pedig mindig kivihettem az iskolába, volt egy tam bolt, és a boltba kivihettem a készterméket, hát ott meg mindenki simogatott. Tehát a vevők, hogy ez ilyen finom, ez olyan finom, ez gyönyörű ez a kiflő, az gyönyörű az a zsemle, de jó ropog, és annyira jó érzés volt, hogy szerintem én ebből elkezdtem táplálkozni. Aztán pedig utána ugye elmentem külföldre is dolgozni, jó sokat, ahogy említetted, voltam Ausztriában 8 éven keresztül.
Ez egyébként, bocsánat, ez mennyire volt? Mert ez manap sok vendégünk is, aki különböző vendéglátóipari bármelyik ágában van, sokan voltak kint külföldön ilyen olyan tanulmányotakon, de most mindig a 90-es évekről beszélünk. Igen. Akkor ez mennyire volt általános, hogy kimentek külföldre tanulni mondjuk a pékek Magyarországról?
Hát akkor még nem annyira volt általános, de hiszen akkor indult el a dolog, akkor még nem voltak ugye ilyen nyitott határok, hanem át kellett lógni valójában, és aztán utána tudom, hogy én is aludtam egy pincébe 1-2 évig, és akkor utána kaptunk egy ilyen ingázó munkavállalói engedélyt, amit még itt fent Budapesten kellett lepecsételtetni, na és onnantól kezdve volt boldogság, és akkor már autóval oda-vissza lehetett járni minden áldott nap, és aztán utána jött nyilván ezek a nyitott határok, és a jóval könnyebb elhelyezkedés, és akkoriban amúgy körülbelül 150-en álltak sorba a munkahelyed ér mögötted, tehát oda nagyon oda kellett figyelni, hogy mit csinálsz, és hogyan csinálod, és hogy tanulod meg. Úgyhogy akkor volt ereje ennek a dolognak.
És akkor mekkora volt a különbség akkor mondjuk Ausztriában ahhoz képest, amit itthon a magyar pék szakmában láttál?
Hát volt jó nagy különbség, de Ausztria nem, számomra egyébként nem kifejezetten a top pékáruval foglalkozik. Én azt gondolom, hogy az osztrákok, ők a cukrászati termékekben szerintem sokkal-sokkal magasabb színvonalat képviselnek, de a pékségben pedig nagyon tisztességesen dolgoztak, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ott dolgozni tanultam meg normálisan, hogy hogyan kell stabilan, kitartóan dolgozni, és hogyan kell egy kézzel tekert sóstangliból 300 darabot úgy csinálni, hogy mindegyik egyforma legyen. És ez nagyon fontos náluk, a minőség, és ez a minőségi munkavégzés az, ami miatt ők nagyon-nagyon jól tudnak működni.
És akkor mondjuk ehhez képest Olaszország vagy Franciaország, ott milyen inspirációkat kaptál?
Hát az nagyon jó, például bementem Franciaországba a műhelybe, és mondom, kérdezem, mi a receptje a croissantnak. Hát mondja, hogy egy zsákliszt, meg egy kanna víz. Hát van, köszi. Úgyhogy ott azok éppen nagyon vicces gyerekek volt, és egyébként tök igaza van, mert ha belegondoltunk, hogy 25 kiló a lisztezsák, és 12 és feles a kanna, akkor nagyjából ott van egy 50%-os hidratációja ennek a tésztának. Na most az olaszok meg elképesztőek. Tehát ők az igazi szívből, jó, majd, jó az így is jó. Tehát ott felülírja a tészta például azt, hogy ők nem kaszabolják össze-vissza 1 kilósra, meg 1/2 kilósra, meg hasonlóra, hanem nagy tömegbe hajtogattuk, aztán a végén kiborítottuk az asztalra, ahogy esett, úgy huppant, fölvágtuk. Volt ott 6 kilós kenyértől 12 kilós kenyérig, és mint egy óriási ilyen csellót vittünk a vállunkon ki a piacra, és ott a mert mindig mondta nekem az olasz mester, hogy miért ne bánsd azt a tésztát, nem kell hozzányúlni, dolgozik bent a kovász, hagyjuk szépen békén, egyszer-kétszer hajtsuk meg, aztán utána süssük meg normálisan, jó ropogósra éjjel. És ami nagyon tetszett ott a piacokon, például az óriási kenyerekből, hogy jött a nénike, neki csak egy szeletre volt szüksége, akkor a pék levágta, földobta a mérlegre, gramra pontosan kifizette. Jött egy nagy család, és annak egy nagyobbat rámutatott, hogy én egy 10 centis darabot kérek ebből a kenyérből. Végül is ő az utolsó morzsáig eladta, és gramra pontosan ki volt neki fizetve, és minden család a neki megfelelő mennyiségű pékárut vagy kenyeret tudta megvenni. Nem kellett megvenni egy kilós kenyeret szerencsétlen asszonynak.
Ez hol volt egyébként Olaszországban?
Hát rengeteg helyen voltam Olaszországban, inkább ilyen vándorpéknek hívom magam, ami egyébként Franciaországban divat, hogy ugye végigjárod az összes pékséget, és miután az összes tudást összeszedted mindenhonnan, akkor nyitod ki a sajátodat. Aztán van egy másik típusú ember, aki elmegy valahova tanulónak, és gyakorlatilag utána azt a pékséget végigviszi, és amikor elmennek mondjuk a felmenők, akkor ő átveszi az egészet. Én inkább ez a vándorpék kategória voltam, és Tarvíziótól indultam le Velence mellé, aztán onnantól kezdve lementem Szicíliáig, sőt, Máltán is dolgoztam. Úgyhogy végig, vagy 6-8 pékségben dolgoztam, és ott még belekóstoltam ugye a pizzázást.
Ez csak egy utolsó kérdés ebben a témában, hogy te, amikor te ott voltál, akkor már ezeken a tanulmányutakon, akkor már azzal a szándék, az lebegett a szemed előtt, hogy majd hazajössz, és akkor lesz egy ilyen birodalmat, mint ami mostanra felépült, vagy akkor egyáltalán nem gondolkodtál ebben, hanem ahogy esik úgy puffa.
Nem, arra jöttem rá, hogy még mindig nem ismerem ezt a szakmát eléggé, és arra jöttem rá, hogy ezt valójában életem végéig fogom tanulni, és szerettem volna rettentő sok tudást összeszedni, éppen ezért egy csomó helyen én nem pénzért dolgoztam, hanem fizettem azért, hogy dolgozhassak, aztán máshol szobáért, meg ételért dolgoztam, és nagyon ritka volt az, hogy kaptam volna ezért munkabért, és ott amúgy el is mondták, hogy ők nem fognak engem tanítani, tehát nehogy azt higgyem, hogy egy iskolába jöttem, itt kőkemény munka van. Nézzem el! És hogyha megkérdezem, akkor megmondja ő, hogy miért így csinálja, de nem fog engem tanítgatni. És gyakorlatilag ezt a tudást, ezt így kellett végig felszedni.
Gondolom akkor, hogyha egy végigmentél akárcsak Olaszországon, tehát az olyan típusú ország, ahol óriási különbségek vannak mondjuk már magában a között, hogy egy északi olasz régióba vagy Szicíliába, vagy az olyan, mintha nem is ugyanabban az országba csinálnád.
Két faluban nem egyforma egymás mellett. Tehát ott össze lehet azon veszni, hogy kinek milyen a bolonyai ragúja. Nálunk így csinál, olyan nem létezik, hát az övé sokkal jobb, elképesztőek. Imádom is ezt amúgy bennük. És ott... Igen, minden régióban más típusú kenyereket készítenek, minden régióban, meg más típusú péksüteményeket.
És mondtad ezt, hogy akkor rájöttél, hogy ezt egy életen át fogod tanulni. Mostanában honnan szerzed az inspirációt? Mert ahogy mondod, maga a munka elég sok időt elviszi, tehát tudsz-e még ilyen tanulmányutakra menni külföldre akár?
Természetesen ezt nem hagytam abba azóta se, ugyanúgy járok workshopokra a világ minden tájára, úgyhogy mindenhol ragad rám valami kis tudás, és ezt próbálom lefordítani mondjuk Szentendrére vagy Budapestre, hogy itt mit tudok ahhoz beszerezni, a magyar ízlésnek melyik lehet a megfelelő, hogyan kell úgy megcsinálni egy terméket, hogy azt, amikor kiteszem a pultra, az még este is jó legyen, vagy másnap reggelre vásárolja valaki, akkor is el tudja fogyasztani. Tehát látunk kint valamit, meg kóstolunk kint valamit, ami akkor abban a pillanatban elképesztő, de lehet, hogy 2 óra múlva ehetetlen. És ezeket kint az ember megtanulja, és akkor utána én meg azon dolgozok itthon, hogy tudok ebből egy olyan terméket készíteni, vagy annyira módosítani, hogy még a következő nap is jó és fogyasztható legyen. Ugye vannak Olaszországban is ilyen habos-babos, elképesztő lyukacsos kenyerek, az a sütés után 3-4 órával már olyan száraz, hogy hihetetlen. Őt ez nem érdekli, mert ő soha nem vágja, és nem szendvicset készít amúgy ebből a kenyérkéből, hanem szétszabja és beletunkolja a olívaolajba. Hát ott már nyilván nem volt probléma, hogy egy picit kiszárad, de Magyarországon nem ez a szokás, tehát mi nem készíthetünk ilyen típusú kenyeret, mert itt utána jön az átesik rajta vaj, meg a májkrém szöveg. Tudod, de erre figyelni kell.
És hát ugye gondolom, hogy egy pék számára az, hogy Olaszország vagy pláne Franciaországban menjen tanulmányútra, az így magától értetődő, de vannak-e esetleg, találkoztál-e olyan más országgal, vagy más régióval, ahol szintén újat tudtál tanulni?
Hát természetesen ugye északon, ugye ott nagyon sok például a rozslisznek a használata, ezek a nagyon magos, nagyon sűrű kenyerek, ezek vannak az északi régiókban, és most akik elképesztőek, az Ázsia. Tehát ott az hihetetlen, ami történik. Tehát majd minden világversenyen egyébként az első háromban ott vannak, akár a koreaiak, akár a japánok. Hát olyan kézügyességgel rendelkeznek, olyan hihetetlen, amit csinálnak. Nagyon-nagyon tetszik. Bár mondjuk Japánban, nem tudom, nincsen foguk az embereknek, ott ilyen nagyon puha kenyérre vannak ráva, tehát tényleg olyan, mint a szivacs, és egyszer sütnék nekik egy ilyen jó magyar ropogós kérgőt, hogy ahhoz mit szólnának. ott teljesen más megint a kenyérnek a fogalma.
Jártál arra fele, vagy ezzel?
Nem sajnos, hanem versenyen láttam őket, és akkor ott megfoghattam, és megnézhettem a termékeiket.
És egyébként visszatérve arra, hogy ugye mondtad, vagy utaltál rá, hogy hát ez igazából nagyon egyszerűnek tűnik meg az alapanyagai, ugye víz és liszt tulajdonképpen, és só.
Ja, ha nem Toszkán vagy, tudod, mert ott meg nincsen benne só.
Ehhez képest igen, ugye mégis egy életen át tanulja az ember, ahogy szintén mondtad, de egyébként mennyi múlik azon, hogy milyen alapanyagokat használsz, meg mennyi azon, hogy mit csinál azokkal az alapanyagokkal aztán a pék? Tehát hogy oszlik meg az ilyen összetevők között a munka, illetve a beszerzett alapanyagok minősége között az, hogy milyen lesz az a pékáru?
Hát ez nagyon egyszerű kérdés, mert jó alapanyagból lehet jó végterméket készíteni. Azt már csak el lehet rontani. Tehát ehhez kell egy szaktudás, hogy ne rontsd el a jó alapanyagot. Hát és az is kell szaktudás, hogy megtaláld a jó alapanyagot, és ezt ugye hát menni kell, beszélgetni kell, kérdezni kell, próbálni kell, úgyhogy nagyon sok múlik nyilván az emberen, de a legfontosabb az a jó minőségű alapanyag.
És te hol találod a jó minőségű alapanyagot egyébként? Tehát, hogy ez Magyarországon most már viszonylag könnyen hozzáférhető ilyen mennyiségben, ahogy nektek szükségetek van rá?
Hála Isten, most már igen, hozzáférhető. Amikor 12 évvel ezelőtt kinyitottuk az ajtót, akkor még ennyire nem volt hozzáférhető, bár akkor is megvoltak már a kezdeti próbálkozások, de még akkor a molnárok nem tudták, hogy ezeknek a kézműves pékeknek milyen típusú lisztekre lesz majd szüksége, és ők hagyományosan 50 éve már ugyanazt az őrlést csinálták meg, aztán ugye egyszer csak ugye belopózott ide a köztudatba ez a kovászos hosszúérésű kenyér, aminek igenis már egy magas fehérje tartalmú búzára volt szüksége, és akkor nyilván a gazdák is akkor már olyat ültettek, aztán a molnár abból jó lisztet csinált, és akkor jött a pék a képletbe. De ez az utóbbi 10 évben zajlik ez a típusú forradalom. Ami viszont nagy baj, hogy ugye az ipar is egyre-egyre erősebb búzákkal kezd el dolgozni, és gyorsan, és itt ez a hiba. Tehát amikor...
Nincs elég még kínálatban?
Az a baj, hogy nagyon erősek azok a búzafajták, amik jelenleg az országban vannak, sőt túlzottan erősek, és hogyha ez ebből őrölt lisztettel nem gondosan hosszú érésű technológiával dolgozott fel, akkor azt tudjuk, hogy a glutén az egy hogy mondjuk, allergén. Uh-huh. Ugye? Tehát egy allergén. Tehát mindenkinek a szervezete másképp áll a gluténhoz hozzá, és ezt a glutént igenis egy kicsit meg kell dolgozni, ezt egy kicsit meg kell fermentálni, pontosan azért, hogy a te szervezeted ezt fel tudja majd dolgozni. Úgyhogy amikor valaki egy ilyen nagyon-nagyon erős búzából villámgyorsan, nagyon sok élesztővel, meg még esetleg belecsempészel egy kis térfogatnövelő adalékanyagot, mert nem vagy a szakmádnak a csúcsán, hogy anélkül is tudjál normális kenyeret vagy bármi mást készíteni, hát akkor jön az, hogy neked a másnap már fáj a hasad, fel vagy puffadva, apró kiütések jelennek meg rajta, tipikusan ugye magyar szokás, hogy a Google-ön diagnosztizálod magad, megállapítottad, hogy gluténérzékeny vagy, és akkor elkezdesz a glutén ellen beszélni, és hogy ez így rossz, meg úgy rossz. Nem, nincs ezzel semmi baj, megfelelő mennyiséget kell belőle fogyasztani, de valójában rossz helyen vásárolod a kenyeredet és a pékárudat. Tehát egy hosszan megfermentált, hosszú érésű tésztából megsütött, becsületesen előállított kenyérömben nincs más, mint liszt, víz és só, az nem fog neked gondot okozni, és amennyiben igen, akkor viszont tényleg gluténérzékeny vagy, azt viszont úgy hívják, hogy autoimmun betegség, és kerüld el messziről a pékséget. Na ez ösztönözte például a gazdákat az ősbúzáknak az előkapására, ugye például az alakor, tönke. Ezek azok a régi-régi búzafajták, amiben minimális a glutén, és éppen ezért soha nem tudsz belőle egy normális kenyeret csinálni, mert egy ilyen sár golyó, amit bedagasztasz, aztán ezt nagy valószínűséggel egy formában fogod megsütni. Egy tömör valami lesz belőle, viszont elképesztő zamat, elképesztő íz, és biztos, hogy egy nagyon jót fog tenni a szervezetednek, és nem fogja bántani. És egyre-egyre többen foglalkoznak ezeknek a búzafajtáknak az ültetésével, ami még azért szuper dolog, mert nem kell hozzá sok kemikálja. tehát a jéghátán is megél, azt szoktuk rá mondani. Egyelőre még drágább.
Ti is használjátok ezt a búzafajtát?
Nagyon sokat használunk, 100%-ban, 100%-a lakort is készítünk, és rengeteg kenyerünkbe, péksüteményünkbe, akár a kiflinbe is bele-bele vannak csempészve, ebből 10%-ok, 20%-ok, ugye kicserélem ilyenkor a lisztnek azt a részét, és külföldön most van egy ilyen divat, hogy csúnya kenyér kampány. Az erről szól, tehát, hogy a kenyeret próbáld meg nem szemmel vásárolni, hogy óriási habos-babos tele lukakkal, mert az igenis egy nagyon modern búza, és hogy azt azért nehezebben emészti meg a szervezet, hanem térje vissza az esetleg egy kicsit ilyen kis nyomibb kinézetű, kis formában sült, tömörebb, de elképesztően finom, jó ízű ősbúza.
És ez a része a vásárlói igényszinten mennyire ment már át, ez az esztétikai része, mert azért ezeket a szép, rusztikus kenyereket mindenki szereti legeltetni rajta a szemét, és az az ösztönös benyomás nekem is, hogyha ránézek egy ilyenre, hú, ez biztos nagyon jó, meg nagyon finom, meg nagyon minden. És ehhez képest nyilván egy kicsit ilyen kevésbé szexi, vagy nyomibban kinéző kenyérről, meg tehát nem intuitív, hanem az intuícióval ellentétbe kell vásárolnom akkor.
Sajnos én is ilyen vagyok, tehát én is imádom ezt a gyönyörű, szép, rusztikus tetejű kenyeret, mert hogy még nincsen olyan egészségügyi problémám, hogy köteles legyek átszokni a másikra. De majd, ha egyszer lesz, akkor hidd el, hogy az egy jó alternatívája lesz ennek a típusú kenyérnek. Szóval belopózott már a köztudatba, de természetesen bárki, aki eljön hozzám a workshopokra, az azért jön el, mert utána egy óriási nagy légies kenyérkét akar sütni. És erre meg is próbálom megtanítani, és amúgy meg is tudja oldani, hiszen a mai modern búzák ezekre kifejezetten alkalmasak. De mindig elmondom a workshopaimon is, hogy azért nem biztos, hogy ez lesz a jövő. Tehát mindenféleképpen próbálkozz egy picit ezzel az ősbúzával, legalább egy pár százalékba, adj neki ízt, több ízt a kenyerednek.
És egyébként a workshopok mennyi részét teszik ki az idődnek? Te mennyit dolgozol most effektíve pékként, üzletvezetőként, vagy hogy mondjam, vállalkozóként, és edukátorként, vagy aki tanítja ezt az egészet?
Hát az egész életem az edukációról szól, mert gyakorlatilag pontosan ugyanígy foglalkozok a kollégáimmal is, de amúgy hetente 2 vagy 3 alkalom az, amikor napi 10-12 óra egy ilyen workshopnak az időtartama. Ez attól függ, hogy milyen idő van kint, hogy estig meg kell az a kenyér, amit ott kézzel dagasztottunk, vagy nem. Úgyhogy van, amikor tényleg ott malmozunk, és várjuk, hogy na még egy kicsit hadd keljen. Ugye hát nem hoznak hátizsákot, tehát nem lehet ott aludni, hogy majd másnap reggel megsüssük a lepihentetett kenyeret, úgyhogy ez befolyásolja az időjárás. Hát igen, ne kérdezz meg, hogy mennyit foglalkozik, 26-27 órát egy nap, úgyhogy igen, sokat.
És akik a workshopra járnak hozzád, azoknak azért gondolom a jelentős része nem pékséget fog nyitni, vagy nem ilyen ambíciókkal megy oda, hanem ez csak érdeklődő emberek, akik az otthon sütés iránt szeretnének.
Családjának akar jót sütni, és ez a legjobb terv. És azt szeretné, hogy ezt tökélyre fejlessze. Tud sütni, nagyon sokan úgy jönnek el hozzám, hogy ők évek óta ezt már csinálják, akár az én segítségemmel, az online segítségemmel, akár még régebbről, és nagyon sokan jönnek például egészségügyi probléma miatt, ugye, hogy korábban sok élesztővel, egy gyors eljárással kenyeret készítettek, és fájt a hasuk tőle, és ahogy idősödnek, ez egyre nagyobb probléma, és hallottak erről a kovász dologról, és akkor nekik mondták, hogy a kovászt a gluténérzékeny is eheti, amitől megőrülök, mert ilyet nem lehet kommunikálni sehol, mert nem szabad, mert aki gluténérzékeny, az nem ehet kovászos kenyeret se, ezt értsük már meg, ezek fals információk. Tehát valójában, amit az internet a fejükbe elront, azt én a workshopon próbálom helyre rakni, hogy nem, ez nem igaz, hanem képzeld el, ez történik a búzával, vagy a liszte. Érted? És ők ezért jönnek, és ők azért jönnek még el, hogy egyen jobbat akarnának csinálni, mint amit eddig csináltak, mert az enyémnek túl vastag a héja, és nem szereti a nagyi. Hogy lehet vékonyabb héjú kenyeret sütni, tudod? Az enyém túl tömör és ragacsos, és akkor megpróbáljuk ezeket a kis dolgokat a helyére illeszteni. Nyilván nehéz, hogy nekem kitalálni, hogy ő otthon mit meg hogyan csinál, de itt legalább azt látja, hogy én hogy csinálom, és ami a legfontosabb például, hogy megfoghatja a tésztát, hiszen mondtam, hogy ez a szakma az érzékekről szól, és az enyém az nem ilyen. Jé, az enyémnek nem ilyen az illata. Az enyém sokkal savanyúbb. Hát mondom, savanyú kovászból savanyú kenyér lesz. Úgyhogy ezért jönnek el.
De egyébként azt is tudni lehet rólad, hogy a te neked csak a kenyér, csak az egyik lába azon, amin álltok, hiszen van még a pizza, és van a bomboloni is. Ezekkel mennyi? De azért a te szíved azt gondolom, hogy alapvetően mégiscsak a kenyérré, ugye? De ezen kívül a pizza, meg ez a bomboloni amúgy egy fánk.
Hát a bomboloni egy fánk, és mondjuk ez egyik kedvenc termékem. Tehát én mivel nagyon szeretem, ezért különlegesen foglalkozok vele. Feldekoráltam, megváltoztattam, megfontam, mindent kitaláltam vele, ahogy nekem tetszik. A pizza pedig egy lapos kenyér. Szóval azért kell vele foglalkoznom, mert a pizza egy lapos kenyér, és egyébként Olaszországban fertőzött meg ez a dolog, és szerintem a világ legjobban kitalált ételéről beszélünk, nem viccből a világ egyik legtöbbet fogyasztott élelmiszere a pizza. És semmi másról nem szól a pizzatésztre, mint lisztről, vízről és sóról. Úgyhogy ugyanaz, mint a kenyér. És én imádok vele foglalkozni, a pizzának a különböző válfajaival, a nápolyival, a hagyományossal, a klasszikussal, a Rómában fellelhető 6-8 fajtával, elképesztő. Aztán utána jövök én a képletbe, hogy na milyen a Szabi pizza? Na akkor ezt hogy képzeljük el? Oké, milyen termelő van körülöttünk? Kinek lehet rásütni itt a sajtjait? Kinek milyen felvágottja van, vagy bármilyen? Mit tudok éppen megtermeszteni a pékségnek az udvarában, mivel ezt feldekorálom? Hú, és ez számomra egy ilyen festővászon ez a pizza, és minden hülyeséget rásütök. De tetszik az embereknek.
Igen, láttam, hogy a málna is a kolbászkrém mellé kerül gyakran.
Igen, hát a málna az savként jelenik meg ugye rajta, mert azon például nincsen paradicsomszószunk, és mindenki mondja, micsodat málna van a pizzán. A legtöbbet forgalmazott pizzánk egyébként ez.
Tehát akkor nyitottak az emberek az ilyen kis bolondosságokra. És amúgy ez a része, ez az innováció, amit te hozzáadsz mondjuk ahhoz, amit láttál, meg amit tanultál, vagy ellestél másoktól, Ez hogy megy ez a része? Tehát van erre dedikált időd, hogy akkor most terméket fejlesztesz, vagy kísérletezel?
Tegnap is csináltam egy teljesen új tésztát, amit elősütöttem most, aztán éppen, amikor ide jöttem hozzátok, akkor beraktunk a kocsiba egy elektromos kis pizzasütőt, mert kitaláltam egy újabb fajta pizza szendvicset, amit a csajok most a hétvégén visznek az egyik piacra. Úgyhogy igazából folyamatosan ezen agyalgatok, hogy kényeztessük a kedves vevőinket, akik odajönnek hozzánk, mert tőlünk igenis elvárják, hogy ne csak kifli legyen, meg kenyér, hanem mindig elvárnak valami különlegességet.
És ilyenkor van benned egy kis izgalom, mint mondjuk, amikor egy filmrendező új filmje a mozikba kerül, és akkor hát a közönség fogja megítélni, hogy ez végül is jól sikerült-e, vagy nem, hogy egy ilyen, tehát most várod, akkor nagy kíváncsisággal gondolom, hogy mit szólnak majd az emberek hozzá.
Természetesen. Általában azért nem lövünk nagyon mellé, mert nem rossz dolgokat fogunk belerakni, meg belesütni. Ki is próbáltuk, mindenki meg is kóstolhatta a pékségbe, ami nagyon fontos számomra, hogy ne nekem legyen jó, hanem másoknak. Ugye az egyik legnagyobb hiba az, hogyha saját magadnak főzöl például egy étterembe, hát a vendégeidnek kell főzni. Nekünk is pontosan így van ez a képlet, úgyhogy ami nekem ízlik, az nem biztos, hogy neked is ízlik. De hogyha 90 embernek ízlik a 100-ból, akkor jó, akkor egész jó az a termék. Úgyhogy folyamatosan mennek ezek a fejlesztések, és ráadásul ugye a szezonalitás az ugye nagyon-nagyon fontos. És ez nálunk akár a pékségben is nagyon fontos ez a szezonalitás, hogy éppen mivel töltünk meg egy kraffint, vagy mivel tekerünk fel egy csigát, mivel dekoráljuk a tetejét. Nagyon fontos, és én mindig várom, a tavaszt, amikor már jönnek, már néztem az udvarban, van egy pár kis ehető virág, úgyhogy az most már jó pofa, sőt, már olyan elvetemült módon én már kint most elültettem 6 féle retket, meg salátákat, és mindig azt szoktam mondani, hogy nálunk csak a túlélő maradhat, úgyhogy remélem, hogy ezek ilyen túlélők lesznek, és ezeket átvészelik, ezeket az időszakokat, amikor hűvös van.
Egyébként van olyan területen még a gasztronómiának vagy a vendéglátásnak, ahova még nem merészkedtél el, de esetleg gondolkozol rajta? Ami kicsit akár el is ütett az eddigiektől?
Hát rántott húsozót biztos, hogy nem fogok nyitni, mert van Budapesten jó rántott húsozó, ugye? Lali bácsi.
Igen, volt is itt többször a podcastban.
Imádom, bár én mondjuk a szalon tüdőjére rajongok, az én kenyeremmel, az nagyon finom. Úgyhogy telnek az évek, már mindenki mindent kipróbált, már mindenki mindent kitalált. Te akkor vagy jó, hogyha egy egyedi dolgot fogsz majd kitalálni, és nekem rengeteg ilyen van a fejemben. És először saját magamat akartam megtalálni, 50 éve keresem. Úgyhogy...
Valószínűleg ez, hogy mondjam, nem zárul le hamarabb ez a projekt, mint a pék szakmába való beletanulás.
Nem, viszont most már nagyjából tudom azt, hogy kik vagyunk mi, minket miért szeretnek, és miben kell belenyúlni, mit kell csinálni, mit fogadnak el tőlünk, úgyhogy jelenleg is épül egy ilyen projektünk Szentendrén, egy nagy 3 épületből álló projekt, egy nagy rendezvényház, workshop terem, aztán egy 2-szintes pékség, gyönyörű belső udvarokkal, aztán egy üvegtetős, pizzás étterem, és aztán ott meg fog jelenni egy olyan ételvonal, ami biztos, hogy el fogtok jönni kipróbálni.
Na hát kíváncsian várjuk, de amúgy ez a mozgásban levés, ez mennyire szükségszerű része, tehát hogy arra utalok, hogy eljöhet-e egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy jó, ennyi, elég, ezt még át tudom én is látni annyira, amennyire szeretem kontrollálni a dolgokat, és ez egyszerűen elég lesz ahhoz, hogy innentől így működjünk, vagy pedig így ilyen típusú vállalkozásként szükségszerű növekedni, és folyamatosan új és új üzletekbe, vagy új és új területekbe gondolkodni.
Hát 1-2 napig szokott ilyen kósza gondolatom lenni, hogy akkor most itt ez így elegendő. Aztán mindig meglátok valami csodát, beleszeretek abba a kis boltocskába, vagy eszközbe, berendezésbe, hogy a francba ezt azért, lehet, hogy ezt meg kéne csinálni, mert ez olyan jó pofa. És hát egyelőre még hajt engem ez a vér, meg hajt minden, és természetesen vállalkozóként, meg aztán főleg folyamatosan meg kell újulnod, úgyhogy nyitott szemmel kell járni a világba, és mondjuk körbe kell szépen nézni, hogy most mit tesznek az Egyesült Államokba például, mert az majd pár év múlva ide nyilván be fog gyűrűződni, és ugye egyre gyorsabban gyűrűződnek be ezek a dolgok ide, ami régen 100 évig tartott, az most már csak 2-3 hónap. Úgyhogy igenis mindig ott kell lenned az élvonalba, és figyelni kell. De már nem választok minden hülyeséget. Tehát.
És egyébként még így a beszélgetés végéhez közeledve mindenképp beszéljünk az árakról egy picit, most nem a ti áraitakról magába vagy feltétlenül, hanem hogy általában ugye van az infláció az elmúlt években, amit így az élelmiszereken az emberek nagyon érzékelnek, a pékárukon is érzékelnek, de hogy szerinted ez, mert te beszéltél arról, hogy a pékáru ilyen értelemben kivétel, mert nagyon sokáig volt túl alacsonyan tartva az ára, és hogy pont el kéne jutni egy olyan belátásig, hogy a jó minőség, az annak meg is kell fizetni az árát. Tehát ezt most hogy látod, hogy most mennyire reálisak azok az árak, amik mondjuk most vannak, vagy még ennél is följebb kéne szerinted tornászni, hogy ahhoz, hogy ez egy
ez egy nagyon kényes téma.
Ez kényes téma,
de azért kényes téma, mert az élből azt tudnám rá válaszolni nyilván, hogy látom nyilván a cégünket, nek a terheit, meg az alkalmazotti bérigényeket, meg a nehézségeinket, meg mindenünket, meg ezt az extrém méretű inflációt, amit mindenféle főbérlőnk az nyilván azonnal meglovagol, és gyakorlatilag folyamatosan emelkednek az általunk fizetett bérek, bérleti díjak, járulékok, szemétadó, jó, hívjuk biztosít. Szóval ezeket igenis bele kell számolni nekünk ebbe a kenyérbe. És én igaziból azért küzdök, hogy ennek a szakmának a becsülete visszatérjen most már az országban, mert 10 évvel ezelőttig te egy péket nem tudtál megnevezni, hogy hívják. 12 éve vagyunk kézműves pékségek így elindulva az országba, és most már igenis akárkivel találkozok, egy 4-5-6-8 nevet fel tud sorolni, hogy kik ezek a jó pékek, akit ő jó péknek tart. Én szerintem az egész országban dolgoznak kőkeményen pékek. Tök mindegy, hogy nagy üzem, vagy kis üzem, vagy kézműves, vagy bárki más. Adjuk vissza ennek a szakmának a becsületét. Korábban ennek a pékáru, ez marketing célokat szolgált ebbe az országban. Tehát óriás plakátokon hirdették 1-2 évvel ezelőtt 275 forintért az 1 kilós fehér kenyeret. Nézzük már meg a lisztnek az árát, nyugodtan egy normális minőségű lisztet szeretnél vásárolni, az 400-450 forinttól fölfelé fog elindulni, hogy ebből értem én, hogy nagy üzembe persze, meg sokat csinálnak, biztos azért olcsó, meg ugye most is volt egy ilyen hiszti, hogy 499 vagy 599 forint volt a fél kilós beigli valahol. Hát hogyan? Tehát a világon nincs ilyen, tehát ez nem létezik. Tehát ezek szerintem nem szép dolgok, és természetesen azt se felejtsük el, hogy amíg a te kis kezeddel hány darab kenyeret tudsz elkészíteni, amíg ezt egy gép magából hogy fogja kitolni, és hogy ő hány ezer darabot készít el azon idő alatt, amíg te ennyit csinálsz meg. Éppen ezért nem lehet összehasonlítani ezeket az árakat egymással. Nyilván külfölddel is nagyon nehéz összehasonlítani, amikor kimész Ausztriába, kimész Franciaországba, és egy kézműves kenyérnek az ára 17 euró, akkor azért azt fordítsuk már át, hogy nálunk ez messze nincsen ennyi. Viszont az összes gép és berendezést Németországból vásároljuk, Olaszországból vásároljuk, az autóinkat Németországból vásároljuk, a kemencéinket Olaszországból vásároljuk. Nagyon sok alapanyag a mai napig jön még külföldről, még akkor is, hogyha magyarként próbálunk magyar termelőkkel dolgozni, de nincs annyi, mert hogy nem olyan egyelőre az éghajlat, hogy mindig legyen paradicsomot, meg ez, meg az, meg amaz. Úgyhogy természetesen ez is egy nehézség nekünk, és ezt is kalkulálnunk kell vele. És igenis, ne ébérért dolgozzanak az én kollégáim, az biztos. Tehát szeretném, hogy ők jól éljenek, és éppen ezért ezt bele kell számolnunk ezekbe a kenyerekbe.
Akkor nagyon szépen köszönjük Szabadfi Szabolcsnak, hogy eljött és beavatott minket ennek a szakmának a szépségeibe és nehézségeibe. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így. A Filéző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Ciao.